Jó reggelt, kedves barátaim! Ma Flaubert Bovarinéját fogom ajánlani nektek, a kedves hallgatóknak. Nagyon híres regény ez, legalábbis abból a buborékból, ahol én élek, úgy gondolom. A klasszikus műveltséghez mindenképpen hozzátartozik, és még akkor is, hogyha ez manapság vesztett a fontosságából, a jelentőségéből, akkor is azt gondolom, hogy inkább hallottunk a Bovarinéről, bovarizmusról, mint nem. De hát akár hallottatok, akár nem, én most megpróbálom a figyelmetekbe ajánlani ezt a könyvet. Nagyon érdekes könyv, nagyon szépen meg van írva, nagyon árnyalatosan, hogyha szabad így mondanom, van megírva. A története, mint minden nagy műnek a története, hogyha a történetet ilyen egyszerűen, vagy hogy mondjam, vesszük, nagyon egyszerű. Van egy fiatal lány, férjhez megy egy orvoshoz, hiszen mindenkinek férjhez kell menni abban a korban, és az orvos mellett nem boldog, szeretőt tart, de egyik szerető sem szereti úgy, ahogy ő kívánja vagy elvárja, és ezért öngyilkos lesz. De hát persze nem ettől nagy mű, hogy ez a történet. Tehát ez a történet egy akármilyen történet. A válasz arra, hogy mitől nagymű, mint általában most is az okokban rejlik. Miért boldogtalan Bovarinné, mikor az emberek 80%-a vagy 100%-a boldog lenne egy ilyen helyzetben? Az orvos jó ember, jól keres, megbecsült tagja a társadalomnak, Bovarinné pedig ennek az embernek a felesége, akkor szabályainak, vagy nem is tudom minek nevezzem, hogy milyeninek megfelelően otthon ül a házvezetéssel foglalkozik. Azért boldogtalan, mert egy álomvilágban él. Ami megint csak veszélyes megjegyzés. A legtöbb idealista álomvilágban él, és nagyobb puffan, amikor kiderül, hogy az álom nem ugyanaz, mint a valóság. Meg van ennek egy olyan veszélye is, amire Wilde utalt, amikor azt mondta Oscar Wilde, hogy nem is érdemes elképzelni olyan térképet, amelyen az utópia nevű földrészt nem található meg. De hát ez egy olyan álomvilág, amelyik kártékony álomvilág, valahogy így nevezném. Bovarinné a romantikus regényeken és költészeten és irodalmi műveken és gesztusokon felkapaszkodva valamiféle álombéli égigérő fán elégedetlen Charles-lal, mert így hívják a férjét. Tehát Charles nem tud elég jól keringőzni. Charles nem úgy hajol meg, mint egy úriember. Charlesnak bicskája van a zsebében, mint egy parasztnak, mondja a regény egyik pontján. Charles fantáziátlan. Tehát kinevel magának egy férfi eszményt, amelyik nem csak Charleshoz nincs köze, hanem a valósághoz sem, és ezt Emma Bovary nagyon kegyetlenül megtapasztalja. Mert először találkozik egy Rodolf nevű, nagyon tapasztalt emberrel, aki persze belé szeret, legalábbis azt mondja, hogy megkaphassa. Emma nagyon boldog, Emma. Ugye a kaland is egy romantikus ügy, a férje háta mögött cselekedni, éjjel a kerti padon szeretkezni, elrohanni a férfinak a házába, mely a szomszéd faluban, birtokon, telken terül el. Hát ez roppantú romantikus. Ugye Charles, mert orvos, időnként éjjel hajnalban ébred, mert hajnalban ébresztik, akkor elmegy, és Emma pedig ilyenkor megszökik. Az is milyen romantikus. Hát ez valóban mind rettentő romantikus, de mint ahogy lenni szokott, egyre többet kíván attól, akit felöltöztetett az álmaiba, és hát Rodolf nem akar vele élni. Rodolf kapott egy nagyon szép nőt, egy nagyon érzéki nőt, akit minden gátlásától megfosztott, de az is jó ezekben a regényekben, hogy nagy tér jut a képzeletnek, el tudjuk képzelni, hogy mi mindent jelentett ez az egyszerű félmondat, hogy megfosztotta a gátlásaitól a nőt. Ez mind nagyon érdekes volt, de hogy hozzákösse az életét, és Emmának már olyan gesztusai vannak, hogy féltékenykedik, hogy minden percét felülvizsgálná, mármint a férfi minden percét. Hát nem, nem, ez nem hiányzik Rodolfnak. Ő, neki több más nő kell, de Emma nem. Az első szerelem tehát véget ér egy nagy hazugsággal, ugye megbeszélik, hogy majd együtt elszöknek, Rodolf nem jön el a találkára, ír egy nyálas levelet, nem akarja tönkretenni az asszony életét, és más ilyen badarságokat. És akkor felmerül a ködből egy másik szerelem, egy fiatal ember, aki Emmát már a faluban szerette, aztán most a városban, Rouenben él, segédjegyző, és hát persze levetkőzte a gátlásait az alatt a 3 év alatt, amíg nem látta Emmát, volt már a lányoknál, tehát most már nem az a szerencsétlen flótás, aki csak bámulja a nőket, és nem tud hozzájuk érni. A regény egyik leghíresebb jelenete, amikor Rouenben beülnek egy kocsiba, egy fiákerbe, és ha jól mondom, nem biztos, hogy jól mondom, a lényeg az, hogy egy lovak húzta fedett, zárt kocsiba, amely embereket szállított, és azt az egész Rouenen keresztül viszik, mert hát nyilván ott szeretkeznek a kocsiban, és amikor a kocsis meg akar állni, valahányszor meg akar állni, akkor egy dühös hang mindig kikiabál tovább, tovább, tovább. Tehát egy fergeteges légyottot töltenek ebben a járműben. És ez is nagyon jó, hogy nem látjuk, ami történik, csak el tudjuk képzelni, hogy mi történik. El tudjuk képzelni a csatakos lovakat, a fáradt kocsist, aki egy vizet, vagy egy sört, vagy semmit nem tud meginni. El tudjuk képzelni, ahogy leszáll a nap, lenyugszik a nap, leszáll az est, és ők még mindig szaladnak, 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 amíg aztán hát semmi se tart örökké. És azon túl Leonnak a szeretője lesz Emma, de hát persze minden ilyen kapcsolatnak, vagy viszonynak megvan a görbéje, mint ennek a járványnak, amelyben most itt vergődünk. Eleinte nagyon szép, az ember azt hiszi, hogy ilyen nő vagy férfi nincs a Földön, ilyen csodálatos, ilyen érzéki, ilyen érzékeny, ilyen hanvas, ilyen önzetlen. És aztán kiderül, hogy mikor már kellően sokat ettünk az eperből, hogy én is ilyen metaforikus legyek, akkor kiderül, hogy ez is csak egy ugyanolyan test, mint a másik testek, és hogy egyszer csak elkezd féltékenykedni, egyszer csak elkezd önző lenni, csak magának akar mindent, és amit addig olyan szépnek éreztünk, az a szemünk láttára foszlik szét. Most Emmának a tragédiájához hozzátartozik az is, hogy adósságot adósságra halmoz, megint csak emiatt a romantikus ábránd miatt, hogy hát a nagy urak azok költekeznek. Persze költekeznek, csak nekik van miből, Emmának pedig nincs. És akárhogy megalázza önmagát, nem tud kölcsönt szerezni, mert eljön a pillanat, amikor kopogtat a végrehajtó. És végső kétségbeesésében Rodolfhoz megy, De hát az aztán pláne nem ad neki kölcsönt, kiküldi, kidobja végül is, csak persze szelidebben, úriember elvégre. És akkor Emma öngyilkos lesz, patkánymérget teszik a patikusnál, aki az ő jó barátjuk, és akinek az inasa halálosan szerelmes belé, de hát hiába. Egy inas nem érhet fel Emma Bovaryhoz, és éppen ezért mondom, hogy veszélyesek ezek az ábrándok, mert az igaz szerelmet nem látja meg, csak a romlott szerelmet, amely, de ezért is nagy a regény, mert hát Rodolf eleve romlottnak készül, és el is készül, hogy mondjam. De Leon az egy tiszta szerelemben hisz, vagy arról győzi meg magát. Csak aztán az élet erősebb, mint ez a fajta szerelem. Úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, Gustave Flaubert, francia író természetesen, hallatszik abból, ahogy itten kiejteném a csekély-francia tudásommal. 19. század közepe, nagyon nem olyan, mint ez a mai világ, amikor biztos, hogy nincs ennyi kín egy szeretkezés előtt, de hogyha csak azt olvasnánk el, aminek köze van a mai világhoz, és minden részletében köze van, akkor csak a ma írt könyveket olvasnánk. Az ember mindig változott, ahogy telt az idő, világszemlélet és világ egyaránt megváltozott, és mégis maradtak remek művek, amelyekre mindig kíváncsiak voltunk. Hát, hogyha kíváncsiak egy remek műre, akkor olvassák el a Bovarynét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és jövő héten hallgassanak meg ismét. Viszont hallásra, hát ez olyan ostobán hangzik, de jövő héten majd.